Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával!
Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1989. június 11-én sugárzott műsorát. Az egyház helyzete a 13. század második felében. A műsort Held József szerkesztette.
Magyarországon és a többi európai államban a 13. század közepén az egyház és az állam összefonódása már nagyrészt befejeződött. Kifejeződött ez abban, hogy a legtöbb egyházfő nemesi családból származott. Ez azonban nem zárta ki egészen az alacsonyabb társadalmi rétegekből származók emelkedésének lehetőségét. Fügedi Erik kutatásai szerint, aki megvizsgálta a 15. század püspökeinek származását, több mint 70 püspök származott nemesi családból, míg a paraszti származásúak száma 9 volt. Érdekes azonban, hogy a paraszti származású püspökök átlagban 9 évvel éltek tovább, mint nemesi családból származó társaik.
A nemesi származású főpapok sokkal előnyösebb helyzetben voltak az egyház érdekeinek védelmében. Családi összeköttetéseik lehetővé tették számukra azt, hogy még zavaros időben is megvédjék egyházuk javait, sőt, gyarapítsák is azokat. Családi hátterük ugyancsak képessé tette őket azoknak az államférfiúi ügyeknek a lebonyolítására, amelyekre másként csak hosszas tapasztalat alapján lettek volna képesek. Természetesen egy nemesi családból származó főpapnak sokkal nagyobb lehetőségei voltak a hivatalával való visszaérésre is. Jellemző volt erre Jobb pécsi püspök esete, aki ellen már az 1250-es évek elejétől panaszok tömege érkezett a szentszékhez. A püspökök most már nem csak egyházi, hanem inkább világi szerepet töltöttek be. A szószoros értelmében államférfiak és politikusok voltak, és az egyházi vagyon feudális vagyonná vált. Érdemes itt azt is megjegyezni, hogy a perek, amelyeket például Jobb püspök ellen indítottak, jelentékeny bevételt jelentettek a pápai udvar számára. Emellett a Vatikán külön adókat is fedezett Magyarországon, de a többi európai államban is. Például Modénai Gellért, aki a pápai adót szedte be az országban, 5 év alatt 1,5 millió forint értéket vitt ki Rómába. Ezt az adót a Szentföld felszabadításának ürügyén gyűjtötték be, akkor, amikor már egyetlen keresztény katona sem tartózkodott ott. A Budai Krónika írója nem hiába jegyezte meg, hogy a pápa nagybölcsen roppant pénzösszegeket gyűjtött, de nem láttuk, hogy valami valóban történt volna annyi kincsért. Második Endre király óta a pápák egyszerűen félretették a magyar királyok kinevezési jogát, és minden egyházi vagyont a magukénak tartottak, amelyek felett szabadon rendelkeztek. Mikor például III. Miklós pápa Fülöp fermai püspököt követként Magyarországra küldte, felhatalmazta, hogy 15 papját kinevezhesse különböző székes egyházakhoz kanonokká, amihez joga volt prebendákat is adományozni. Az kétségtelen, hogy a magyar egyház így sem járt rosszul. Nem térhetett volna olyan gyorsan magához, mint tette a tatárjárás után a pápai támogatás nélkül. Az is igaz viszont, hogy ez a magyar lakosság terhére történt, még akkor is, ha a gyakorlat nem különbözött más országok gyakorlatától.
A pápák általában levelek útján igazgatták a helyi egyházakat Európa szerte, és ha valamilyen komoly probléma támadt, akkor teljhatalmú megbízottakat küldtek a helyszínre. 1267-ben Guido bíbornok látogatott el Bécsbe, és onnan rendelkezett a magyar egyház ügyeiben. Rendelkezései érdekes képet mutatnak a magyarországi helyzetről. Például utasította a magyarokat, hogy csak nőtlen papot vagy diakónust választanak püspökké. Ez azt mutatja, hogy még ekkor sem volt ritka a házas pap. Guido utasításai azt is magukban foglalják, hogy olyan papot, akinek két felesége van, vagy egy feleség mellett még ágyast is tart, nem lehet püspökké választani. Kijelenti, hogy a választást ne tegyék függővé a király előzetes megkérdezésétől. Nyilván ilyen problémákkal is szembe kellett nézni az egyháznak. Arra is utasítja az egyházat, hogy a papok fiait csak kolostorba lehet befogadni, lányaikat pedig csak apát a kolostorba. Második házasságban élő papokat pedig meg kell fosztani reverendájuktól.
A budai zsinatnak Fermói Fülöp elnöklete alatt hozott rendeletei még alaposabb képet nyújtanak a magyarországi keresztény egyház helyzetéről. Ezek kiterjednek a papi élet valamennyi területére, és igyekeznek az egyházi életet egyensúlyba hozni a nyugaton már régen meghonosodott szokásokkal. Kiemelik annak szükségességét, hogy a főpapoknak kell jó példát mutatniuk a hívek és paptársaik előtt. Ezért igen aprólékosan leírják a viseletet, a gyűrűt, amelyet viselhetnek, és ahogyan a hajukat kell hordaniuk. Gyűrűt tulajdonképpen csak elöljárók viselhetnek, egyszerű papoknak ez meg van tiltva. Házukban nem tarthatnak fenn kocsmát, nem szabad kereskedniük, és ne keressék igricek és komédiások társaságát. Maguk kerüljék el a kocsmákat, és ne játszanak kockával szerencsejátékot. Ne vegyenek részt zendülésben, harcban, rablásban és gyűjtogatásokban, ne viseljenek kardot és kést ruhájuk alatt. Ne mondjanak ki halálos ítéletet, és ne vegyenek részt annak végrehajtásában. Ne áldják meg a tűz vagy vízpróbát, mert az ellene van az egyházi tanításoknak. Még azt is hozzátették a szabályokhoz, hogy egyházi személynek nem szabad összeesküvésben és titkos szövetségekben részt venniük. Csak olyan embert szabad esperességre kinevezni, aki a kánon jogban jártas, mert az ő kötelességei közé tartozott a házassági ügyek intézése.
Ez a zsinat azzal a problémával is foglalkozott, hogy Magyarországon sok egyházi birtok került világiak kezelésébe, vagy foglalás, vagy más törvénytelen úton. Ha ezeket a birtokokat a zsinat után 6 hónapon belül nem adják vissza, akkor egyházi átok alá kerülnek. Persze az is valószínű, hogy az ilyen automatikus egyházi átoknak ekkor már nem sok foganatja volt. És mivel feloldását tárgyalások útján is könnyen el lehetett intézni, nem sokat nyomott alatba. Így beszél erről a zsinat okirata. Úgy hallottuk, sőt magunk is tapasztaltuk, hogy Magyarországon az egyházi személyek úgy szerzetesek, mint világi papok, sőt, mint a főpapok sem tartják meg az egyes személyek, társulatok, közösségek és helyiségek ellen kimondott kiátkozást és interdiktumot. Nem kerülik el az így kiközösítetteket, mint ezt az apostol és a szent kánonok előírják, hanem érintkeznek velük üdvözletben, csókkal, az asztalnál, a templomban, az egyházi fegyelemnek és tekintének nagy kárára és az egyházi szabadságok megsértésével.
Az egyház vagyongyűjtését nem tekintették jó szemmel az emberek. Így volt ez máshol is, nem csak Magyarországon. Jellemző erre az a felhívás, amelyet ugyanaz a zsinat tett. A papok vigyázzanak, hogy a világiak ne sokat vitatkozzanak a hit dolgairól, hanem egyszerűen fogadják el kérdezés nélkül az egyház tanításait. Még egy érdekes rendelkezése volt ennek az egyházi tanácskozásnak. Megparancsolták a zsidóknak, akiknek kegyelemből megengedték, hogy a keresztények között lakjanak, hogy megkülönböztetésül jelet tartoznak viselni. Ezt a jelet a ruhájukon jól látható helyre kellett felvarniuk, és egy vörös posztóból állott. A mohamedánoknak viszont sárga posztóból kellett hasonló jelet viselniük felső ruhájukon. Megtiltották, hogy ezek közül akárkire is rábízzák az adók beszedését, vagy bármilyen más nyilvános tisztséget.
Ebben a korban főleg egyházi emberek tudtak írni-olvasni. Ennek okai a kereszténység első századaiban gyökereznek, amikor is az egyház véleménye az volt, hogy a köznépnek nincs szüksége az írás-olvasás tudományára, mert ezzel csak a téveigések és heretikusok számát gyarapítanák. A magyar szóhagyomány továbbra is létezett, és ezt főleg vándorénekesek tartották fenn és adták tovább, és ezzel egy bizonyos világi kultúra is tovább adódott. De ezt a hagyományt annyira átformálta a kereszténység, hogy eredeti jellegét jóformán teljesen elvesztette. Jellemző, hogy az Árpád-korból egyedül a halotti beszéd magyar szövege maradt fenn, mint az eredeti magyar kultúra jelképe. Az egyházban és a királyi meg nemesi udvarokban általában a deák nyelv, vagyis a latin volt a kultúra nyelve, ám bár ezt az egyszerű nép egyáltalán nem ismerte. Nagyon is valószínű, hogy az egyszerű papok sem tudtak latinul. Május Elemér vizsgálódásai szerint a falusi papok nagy része nem tudott írni, olvasni, hanem betanulta a mise szövegét, és azt adta vissza a híveknek. Hasonló a helyzet korai irodalmunk és történelem írásunk más termékeivel is. A 13. század végére már lassan feltűnnek a magyar szellemű, de latin nyelvi munkák. Ezzel elérkeztünk egy fontos kérdéshez. Hol tanultak írni, olvasni a magyar értelmiségiek ebben a korban?
Kétségtelen, hogy a püspöki székhelyek káptalanaiban volt oktatás, hiszen a kanonokok megnevezése különféle hivatalai között kivétel nélkül szerepel a scholasticus, vagyis a tanító. Hogy beszélhetünk-e ekkor még formális tanításról, az nem egészen bizonyos. Mert mire taníthatta diákjait a kanonok tanító? Főleg írásolvasásra. Ezen felül a magasabb tudományok oktatására általában nem volt lehetősége. Ezeket, a triviumot és a quadriviumot főleg külföldön sajátította el egy magyar pap. Ahhoz, hogy külföldön tanulhasson, pénzre volt szüksége. Tagadhatatlan, hogy magyarok már ekkor is voltak az első egyetemeken, főleg Itáliában és Franciaországban, no meg a közelebbi országokban is. János Kalocsai érsek például Bolognában tanult. Igaz, hogy van egy IV. László király által kibocsájtott oklevél, amely arra enged következtetni, hogy volt Magyarországon is olyan törekvés, hogy a magasabb tudományok oktatására intézményt alapítsanak. Ez az oklevél egy Veszprémben felállított iskoláról beszél, amelyben a 7 szabad tudományt ismertették. Amikor Csák Péter feldúlta Veszprémet, a kolostorban levő könyvtár 3000 forint értékű könyve is elpusztult. Lehet, hogy ezek a könyvek a főiskola tulajdonában voltak? Nem tudjuk egészen biztosan. Ez az intézmény is az egyházon belül működött, és önálló tanmenetről itt még nem volt szó. Teológiát és kánonjogot taníthattak benne, ha erre valóban megkapták az engedélyt, aminek semmi nyoma sincs az okiratokban. Lehet, hogy polgári jogot tanítottak Veszprémben, mert erre utal a már idézett oklevél, de mivel Magyarországon nem a római jog volt érvényes, azt sem tudjuk biztosan, hogy akkor milyen jogtanítás folyt az iskolában.
Minden esetre észrevehető, hogy ebben a korszakban már egyre növekszik a magiszterek és doktorok száma Magyarországon. A kolostorokban és káptalanokban megvan ennek a nyoma. Esztergomban például hallunk a tudós Sixtus kanonokról, aki scholasticus, vagyis tanító volt. De az viszont tagadhatatlan, hogy a szellemi élet igazi központja a királyi udvar. Nem is lehetett ez másként, hiszen ide futottak össze az információk, ide jöttek a külföldi követek, és itt határoztak az ország sorsáról. A század két történetírója, IV. Béla P. Mester nevű jegyzője és IV. László káplánja voltak. A névtelen jegyző, ahogy Anonymus önmagát nevezi, rengeteg tanulmánynak volt már a tárgya. Ugyan nem egészen biztos még ma sem, hogy melyik Béla király szolgálta, de krónikájának adatai IV. Bélára engednek következtetni. Ma már tudjuk, hogy krónikája, mint már előbb is jeleztük, főleg a saját fantáziájának születte. Kézai Simon mester, IV. László káplánja sokkal kevésbé eredeti a névtelennél. Munkájának lényege az, hogy kiírta az eredeti krónikákból, amit fontosnak tartott. És ezzel bepillantást engedett a magyar őstörténet egyes mozzanataiba. Sajnos azok az írások, amelyekből adatait szedte, nem maradtak fenn. Így csak következtetésekből próbálhatjuk összefűzni az adatokat a történetre vonatkozóan. Kézainak legfőbb célja a magyar nép hősiességének ecsetelése. Rengeteg időt szentel a hunoknak és Attilának, akiket természetesen a magyarok elődeinek tart. emellett bőven szól IV. László király győzelmes Morva mezei csatájáról és a kúnok felett aratott győzelmeiről. Érdekes krónikájának az a része, ahol a külföldről jött idegeneket sorolja fel, és azokat a nemesi családokat is megnevezi, akik ezektől származtak. Kézai a Magyarországon élő népeket is számba veszi. Művének ez a része értékes tájékoztatást nyújt ebből a témáról. Először próbálta meg egy történetíró az ország belső állapotait így megközelíteni. Felbecsülhetetlen adatokkal szolgált a későbbi történetírók számára.
Nem mehetünk el az egyház munkássága mellett anélkül, hogy nem említsük annak művészetpártoló tevékenységét. A templomok díszítése, a különböző épületek emelése mindmeg annyi munkaalkalmat biztosított a művészek és mesteremberek számára. Ez különösen azért volt fontos, mert ekkor a király és udvara még nem kapcsolódott bele ebbe a munkába. A főurak sem tartották ezt akkor fontosnak, így az egyházi építkezés rendkívül jelentős volt. A szerzetek és világi papok egymással versenyeztek abban, hogy kinek ékesebb az egyháza. A szerzetesek igen fontos szerepet játszottak a nyugati fejlett építészeti stílusok behozatalában. Valószínű, hogy nekik köszönhető a gótikus stílus elterjedése az országban, amelyet a toplicai Cisztercita templom példáz. Ez valószínűleg 1222 körül épülhetett, vagyis az aranybullával egyidős. A 13. század végén épült soproni, pozsonyi és gyulafehérvári templomok már mind ennek a stílusnak jegyében épültek. Átmenetet is találunk a korábbi román stílusú és az újabb gótikus építkezések között. Ennek legjobb példáját a híres Jáki templom szolgáltatta. A templomot 1256-ban szentelték fel, alaphajója egészen román stílusú, kereszthajója nem volt. A főkapu két torony között volt, és a gótikára jellemző oszlopfőkkel volt feltámasztva. Ez a kapu hasonló volt a Bécsi Szent István templom kapujához. A gazdag kőfaragások és szobrok valószínűleg Magyarországon készültek. Ez arra mutat, hogy kőfaragó mestereket már itt képeztek, és ezek elérték mesterségük legmagasabb fokát. Magyar építészeti stílus ebben a korban még nem létezett. Az építést külföldi, főleg francia mintára folytatták. Mindazonáltal a magyar népi motívumok is megjelennek a templomok falain. A fennmaradt dokumentumok azt bizonyítják, hogy a magyaros motívumok a ruházatban érvényesültek a legjobban.
Az építkezésekhez felhasznált anyag nagy részét külföldről hozták. Fát például Ausztriából, valószínűleg Tirolból hoztak be. Márványt Itáliából szállítottak az országba. Sajnos a külföldi művészek nevei nem maradtak fenn a korabeli okiratokban. Egyedül a francia Onécourt nevét és egy Ravigu nevű kőfaragóit őrizte meg a történelem. Egy János nevű kőfaragómester, valószínűleg magyar származású, szerződést kötött Péter erdélyi püspökkel. Ennek értelmében tudjuk, hogy a mester elvállalta egy templom falának faragott kövekből való újjáépítését, és hogy ezért 1200 forintot fizetett neki a püspök. Hasonló szerződések valószínűleg más mesteremberek és egyházfők között is létettek.
A Szabad Európa Rádió 1989. június 11-én sugárzott műsorát hallották. Szerkesztette Held József.
Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.